Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Mindenki az inflációról beszél globálisan. Az inflációnak az egyik első számú okozója, hogy elektronikai chip hiány van. Az is kiderült, hogy sokkal több elektronikát akarnak fogyasztani most az emberek, hogy otthon kell maradniuk, viszont mindenbe chip kell, és nem marad autógyártáshoz és egy csomó minden máshoz. Mi okozza ezt? Miért lett ennyire koncentrált chipgyártás? Tulajdonképpen egyetlen országról, Tájvánról és azon belül is egyetlen gyártóról, a TSMC nevű cégről szól a cikkek túlnyomó része. Hogy lett ez így, hogy szemben a közgazdasági könyvekkel, amelyek sok szereplős versenyről beszélnek, a magas minőségű csipeknél gyakorlatilag szinte egyetlen globális gyártó van? Miért nincsenek Európában gyártási kapacitások? Mikor fogja Kína utolérni a világot ebben és meghaladni? Lesz-e magas minőségű kínai csip, és hogyha lesz, akkor tényleg visszafordíthatatlan technológiai előnyre tesz-e szert Kína? Ezekről és ehhez hasonló kérdésekről fog szólni a mai adás. A chip ipar kérdéseinek megbeszéléséhez mai beszélgető társam Bizó Dániel technológiai elemző. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést.
Szervusz Zoltán, köszönöm, hogy itt lehetek.
Alapvetően arról szeretnék veled beszélgetni, hogy mi is egy chip, milyen célokat szolgál, vagy miért van benne most már mindenben, miért van belőle kevés, mit okoz ez, hogyan lehetne azon változtatni, hogy kevés van belőle, és hol van világszerte chipgyártás, és hol nincsen. Szóval ilyen típusú kérdésekről. De szerintem egy ilyen beszélgetésnél a legelső kérdésnek biztos, hogy annak kéne lennie, hogy mi is egy chip. Tehát nem vagyok biztos benne, hogy mindenki, aki hallgat minket, az pontosan tudja. Nyilván hallott már chipről, meg azt is tudja, hogy benne van a számítógépben, meg valószínűleg azt is tudja, hogy már lassan minden ilyen elektronikus kütyűben van. De hogy pontosan mi egy chip, és mi csinál egy chip, azt nem mindannyian tudjuk, úgyhogy arra kérnélek, hogy kezdjük ezzel.
Jó, rendben. A kérdés az nagyon, az jogos és jó. Szerintem nincs, tehát ebben a keretben, egy podcastban ezt nehéz teljességében elmondani, mert valójában maguk a csipek részben azért nehéz megérteni őket, mert nincsenek szem előtt, ugye ezek beépítjük őket mindenféle más termékbe, tehát hogyha csak valaki hobbi szinten nem épít mondjuk számítógépet vagy elektronikai eszközöket, akkor nem nagyon találkozik csipekkel így a kezei között. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy valójában a csipek, a csipgyártás, én általában erre úgy szoktam gondolni, hogy ez talán az emberi civilizáció, vagy az emberi technológiának a legbonyolultabb megnyilvánulása. Persze lehet ezzel vitatkozni, hiszen a csipeket belépítjük más termékekbe, tehát akkor lehet azt mondani, hogy de hát az akkor még bonyolultabbak, hiszen csipet is használják, és még mást is. De hogyha úgy gondolunk rá, hogy valamiféle komponens valaminek az elkészítése, akkor ezek mindenképpen egyfajta civilizációs technológiai csúcs teljesítménynek tekinthetőek a bonyolultságuk révén. Hát mi is egy chip? Egy chipet ugye azért hívjuk chipnek, ugye az angol jövevény szó, mert hiszen egy darabkáról van szó, egy darabka szilícium, és ezen a szilíciumon, ami egy lapka formájában jelenik meg egy termékben, tehát ez egy ilyen kis téglalapszerű, illetve sok esetben több ilyen kis téglalapszerű lapkának az egybeépítése révén születnek ezek a termékek. Tehát ezt így kell elképzelni mondjuk egy nyers valójában, és ezeken a lapkákon alakítunk ki levilágítási, ugye litográfiai, hogyha valaki jártas mondjuk a fényképezésben, ugye régen, ugye amikor szó szerint filmre fotóztunk, akkor ez ugye levilágítási, ugye a nyomdaiparban ez egy mai napig létező fogalom. Tehát lényegében, ha így nézzük, akkor az áramköröket, azokat fénnyel és kémiai módszerekkel nyomtatjuk rá szilíciumlapkákra. Na most ennél egyszerűbben bemutatni, vagy rövidebben, ez nagyon nehéz. Itt ugye mindenki hallott a tranzisztorról, tehát ezeket a tranzisztor struktúrákat a csipen ezekkel a lépésekkel alakítják ki, és a mai lapkákon ezekből több száz millió, vagy a nagyobb teljesítményű lapkákon több milliárd ilyen miniatűr kapcsoló épít fel áramköröket. Tehát, hogy ezt így kell elképzelni.
Mit csinálnak ezek igazából? Arra lennék kíváncsi, hogy milyen funkciót lát el egy ilyen chip egy ilyen elektronikus kütyűben.
Ez is egy nagyon jó kérdés, hogy miért van mindenben chip és mit csinálnak. Hát talán a legjobb megközelítés erre az, hogy hát azért van chip mindenben, mert a gyártók, a termékfejlesztők valamiért jobbá, és azon keresztül, hogy jobbá teszik a terméket, eladhatóvá akarják tenni. Persze ez kicsit megkerüli magát a kérdést, hiszen vannak olyan termékek, amelyeknek a lényege maga az, hogy elektronika és chip, tehát nem jobbá teszünk valamit, tehát mi gondoljunk az okostelefonokra, vagy a számítógépre, a laptopokra, tehát azoknak a lételeme, hogy valamit csinálunk vele. A chipek három alapvető funkciót látnak el, ami számunkra a legfontosabb, ezen kívül van még rengeteg más támogató funkció, de ugye, hogyha számítástechnikailag közelítjük meg, akkor van a számítás, tehát a feldolgozás része, van az adattárolás, és van a kommunikációs része. Tehát, hogy ha mindenkinek a kezében manapság van okostelefon, tehát egy okostelefonban a fő alkotóelemek az egy processzor, tehát ez futtatja a szoftvert, az alkalmazásokat, tehát az operációs rendszert, az appokat, amiket letöltünk. Ezek természetesen adatot is hordoznak magukkal, ezeket tárolja a telefon másfajta csipeken, amelyek adatokat tárolnak, illetve hát kommunikál a telefon a rádiós hálózaton keresztül, vagy USB-s felületen át, ezek pedig a kommunikációs csipek. Ezek tipikusan teljesen más gyártástechnológia, teljesen más tervezési elveket követnek, más gyártók készítik őket, és ezeket tehát nyomtatott áramköri lapra egy integráló, ugye magyarul nyáknak mondja a szakma, tehát egy nyákra rakjuk, és akkor ezek így integrálódnak, vagy így integrálják őket a gyártók. Ezen kívül persze van még rengeteg más, akár több száz miniatűr chip is egy okostelefonban, és erre rá is említeni is fogjuk majd szerintem később, hogy ezek miért fontosak, mert ezek nélkül nincs telefon, tehát lehet, hogy
kevésségesek.
De szükségünk van olyanokra is, amelyek mondjuk a kijelzőt vezérlik, az áramellátást vezérlik.
Amikor a hétköznapi ember gondol számítógépekre, vagy egyéb ilyen elektronikus dolgokra, azt hiszem, azt már megtanultuk, hogy van benne processzor, memória, meg vannak ezek a kommunikáló eszközök, tehát akkor nem tévedünk nagyot, hogyha azt gondoljuk, hogy mindegyikben chip van. Mind a háromhoz kell chip, a processzorhoz is, a memóriához is, és ahhoz is, hogy kommunikáljanak.
Igen, tehát kell hozzá a funkcióhoz, ez egy jó megközelítést, ugyanakkor arról is szó van, hogy ezek maguk a csipek végzik el ezeket a funkciókat, tehát nem támogatnak egy funkciót, hanem ők maguk végzik el, tehát az adatokat egy telefonban, illetve manapság szinte az összes például laptopban az adatokat, tehát ahol tároljuk a fotóinkat, a szoftvereinket, a videókat, a dokumentumainkat, azok mind csipeken vannak. Tehát nem támogatja a chip, mint mondjuk lehetett volna azt mondani, hogy a chip az csak támogatja mondjuk egy merevlemeznek az adattárolási funkcióját. Ugye talán több ember találkozott még ugye régen mondjuk például hajlékony lemezzel, flopikkal, merevlemezekkel. Ugye régen ezek, amikor az emberek még többségében az asztali gépeket otthon építették, akkor ez sokkal inkább látványos volt, de ezek az adattárolási technológiák. Azt nem akarom mondani, hogy a merevlemez elavult, mert ez nincs így, de a merevlemez eléggé visszaszorult a személyes számítástechnikában és az otthoni adattárolásban, mert chipen tárolt az úgynevezett flash memóriának a fejlődése jutott arra a pontra, hogy a legtöbb számítógép már csipeken tárolja az adatokat, mert kisebbek, kevesebb energiát fogyasztanak.
Tehát akkor ma már a memóriában is csipek vannak inkább, mint...
Igen. Illetve igen, jó, a memória az pedig az most számítástechnikai belemeltünk, ha ez érdekes, hogy ugye legalább kétféle memória chip van egy számítógépben, vagy egy telefonban. Van az a memória chip, amelyik a processzort közvetlenül szolgálja ki adatokkal, tehát ahol úgy gondoljunk rá, hogy ahol a feldolgozás történik, akkor az ott a közvetlen raktárkészlete a processzornak, tehát ott onnan dolgozik, ott futtatja a szoftvereket, illetve van a nagyobb raktár, amit lassabban ír el a processzor, és nagyobb adattömegeket mozgat át onnan egyszerre, tehát áttölti a másik memóriába esetleg, az pedig a flash.
És jól gondolom, ez a RAM meg a ROM közötti különbség, vagy nem?
Hát a RAM az első, amit leírtam, igen, tehát ez onnan ered, hogy tetszőleges elérésű, véletlenszerű elérésű memória, tehát hogy bármilyen kijövő, bemenő adatot a legkisebb byte szinten is tud kiszolgálni. Igen, az a RAM. A ROM is van a telefonokban, sőt a számítógépekben is. Ezek tipikusan az alap, tehát azt szolgálják, hogy el tudjon indulni maga a számítógép. De amire utalok, a flash, az úgynevezett NAND csipek, ez megint egy szőszetétel, itt a logikai felépítésre utal, és ezek azok, amelyek elterjedtek az elmúlt 10 évben, és ugye SSD néven, illetve hogyha valaki vesz egy telefont, és látja, hogy mondjuk 32 GB, 64 GB, 128 GB, az erre a NAND kapacitásra utal, és ez az a funkció, ami mondjuk egy laptopban átvette ugye laptopban mondjuk inkább már ilyen 200-500 gigabájtos kapacitás.
Ezek is csipek.
Ezek mind csipek, és ezek sokszor már nem is külön termékként érkeznek olyan szinten, hogy ugye meghajtónak hívtuk ezeket, mint a merevlemez, ugye a merevlemez is egy meghajtó, ugye ez az ipari zsargon, hogy ugye nehéz ezt hétköznapi nyelven érteni, mit hajt ez meg, ugye meghajtóknak hívtuk, de ma már a legtöbb számítógépen ez már teljesen integrálva egy nagy alaplapra hétköznapi nyelven, egy nagy alaplapra integrálják, tehát a processzor, a RAM memória, a NAND memória, ahol ugye átvette a merevlemez helyét, és a többi kommunikációs chip minden, az egy ilyen alaplapra egymás mellé rá van forrasztva végeredmény.
Világos. Na most a következő kérdés, ami logikusan adódik, hogy ugye tele van a sajtó azzal, hogy de hát nem csak kompjúterben meg mobiltelefonban vannak chipek, hanem ugye rengeteget cikkeznek arról, hogy ma már autókban, sőt, igen, mosógépekben, és ugye az ember nehezen tudja elképzelni, hogy ezekben a nem számítógép jellegű dolgokban mit keresnek ilyen mértékben csipek. Egy-kettőt el tud képzelni, de ugye olyat lehet olvasni, hogy egy autóban akár ezret meghaladó számban vannak csipek. Mit csinálnak ezek?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, nem vagyok autóipari szakértő, de ugye visszakanyarodunk oda, hogy ezeket azért építik bele a gyártók az elektronikát egy termékbe, akkor legyen az autó a példa, mert kettő oka van elsősorban. Az egyik, hogy eladhatóbbá teszi a terméket, vonzóbbá a vevő számára, tehát gondoljunk az egyre nagyobb színes érintő kijelzőkre mondjuk egy autóban, ahol tudunk zenét lejátszani, tudunk most már ugye sok esetben, hogyha leparkunk, akkor videót enged lejátszani, akkor navigáció bele van építve, akkor információt gyűjt nekünk arról, hogy maga az autó milyen, nem tudom, teljesítmény jellemzőkkel bír, vagy éppen ahogy vezetünk, az milyen fogyasztást generál. Tehát rengeteg ilyen funkciót, amivel vonzóbbá teszi a fogyasztó számára. Ennek van egy olyan oldala is, hogy ez nem csak maga a fedélzeti számítógépet szolgálja ki, hanem magát az autót is jobbá, hatékonyabbá teszi. Tehát ugye ezek olyan szenzorok, amik figyelik az autónak az egészségét, figyelik a keréknyomást, figyelik a motornak az egészségi állapotát, tehát a hőmérsékletet figyelik, és a többi, és a többi. És ennek van egy másik oldala, amit pedig kényszerből építenek bele, ugyanis például, ha gondoljunk csak a kibocsátás körüli korlátozásokra, tehát ugye az Európai Unióban kifejezetten szigorúak ezek a dízel, ugye a dízel botrány is lényegében azért volt, hogyha emlékszel és emlékeznek a hallgatók az elmúlt pár évvel ezelőtti dízel botrányra, amikor elsősorban ugye német gyártók ugye lebuktak, hogy buheráltak az autóknak a vezérlésén, hogy a teszteken jobban átcsusszanak, és kedvezőbb minősítést kapjanak, és kedvezőbb adóbesorolást kapjanak az autóik. Ezért volt egy olyan titkos módja számítógép vezérlésnek az autóikban, amelyet be tudtak kapcsolni tesztelési üzemmódban. És akkor azt nem tudom elmondani, hiszen itt nem értek a motoroknak a lelki világához, hogy pontosan mit csináltak, de valamilyen trükkel, olyan vezérléssel irányították a motort, gondolom csökkentették a teljesítményt, illetve állítottak dolgokon, ami nem egyébként nem kívánatos hétköznapokban, hogy leszorítsák a károsanyag kibocsátást. Ez csak egy példája annak, hogy ezeket sokszor a gyártók kényszerűségből, nem a csalást, hanem hogy a beépítést kényszerűségből csinálják, hiszen egy mai modern motornak a fogyasztásának a vezérlése, illetve hogyha belevesszük azt is, hogy hibrid rendszerek, hibrid meghajtás, tehát azt levezényelni, hogy mikor, mennyit segít rá az elektromotor például egy robbanó motornak a működésére, azt kizárólag csipekkel végrehajtott algoritmusok, illetve algoritmus által kontrollált vezérlés tudja.
Na ez nagyon érdekes. Mit csinál egy mosógépben a chip?
De egy mosógépben is ugye, hát manapság már ugye megint csak ugyanezt a panelt vagy mintázatot tudom felhozni, hogy hát egyrészt van energiahatékonysági besorolás, már egyre erősebb a nyomás a cégeken, hogy magas minősítésű, tehát nem tudom, zöld meg A plusz besorolású otthoni berendezéseket gyártsanak. Az, hogy ilyen szinten optimizáljuk az energiát, tehát hogy egy eszköz bármit is csináljon, a mosogatógép az a edényeket, most a mosogép a ruhákat, az autó az ugye a motort vezérli, stb. Ahhoz, hogy az fizika elméleti határához elérjünk a hatékonyságba, ahhoz azért kell az elektronika, hiszen ezt a dinamikusan tudja, tehát hogy figyeli folyamatosan a gép működését, és tud rajta mindig állítgatni valamennyit, attól függően, hogy miket érzékel, tehát milyen adatokat a tömegre, sebességre, hőmérsékletre, és a többi. És akkor ezeket állítgatja, hogy akkor most mekkora fordulaton, mekkora energiával hajtsam meg azt a mosógépet például, mert hogyha érzékelem, hogy kevesebb benne a ruha, akkor valószínűleg kevesebb energiával kell meghajtani.
Világos. Oké, nem akarom ezt túlságosan messzire vinni, mert nyilván nem vagy szakértője, csak kíváncsi nem. Az ember, hogy mit csinál.
De az elv az ez, hogy jobbá tenni, hogy megvegyék, illetve ha van szabályozás, és mondjuk talán a mosógépre annyi szabályozás nincs, de mondjuk tehát azt tudjuk mindannyian, hogy az autóipar az agyon szabályozott.
Szóval akkor azt már talán megértettük, hogy mit csinál egy chip. Ugye a következő logikus kérdés az, hogy miért van ilyen kevés. Ugye azt olvassuk a sajtóban, hogy szinte mindenhez kell chip, de chipekből kevés van, ezért leállt nem csak a számítógépek és mobiltelefonok gyártása, hanem az autógyártás, és gyakorlatilag most már minden. Mindenből hiány van. Ja, azt nem érti az ember, hogy ha az elmúlt években is kellett, az jó ideje van ez, hogy mindenhez chip kell, akkor hogy lehet az, hogy hirtelen egyik napról a másikra ilyen hiány van ebben, hiszen oké, vírus után vagyunk, megnőtt egy kicsit a kereslet, de hát azért gondolnám, hogy az elmúlt évtizedben is időről időre volt korszak, amikor kevesebb csipet fogyasztottak az emberek, aztán többet. Tehát, hogy mi az új abban, hogy most kicsit megnőtt a kereslet? Vagy mi okozza ezt a chip hiány?
Tehát ezt nem egy dolog okozza. Tehát az egyik amit mindenképpen, hogyha már a chipekkel kezdtük, érdemes fejbe tartani, bármikor, amikor olvasunk híreket csipekről, hogy legyen az üzleti vagy technológiai, hogy ezeket a csipeket legyártani, ezek a gyárak, ezek csillagászati összegekbe kerülnek. Tehát ez itt kezdődik, hogy maga egy modern csipüzem, és ugye ebből nem egyféle van, hanem ugye, ahogyan korábban már leszögeztük, van többféle csip, tehát ahhoz többféle gyártási funkcióra van szükség, illetve gyártási folyamatra. Tehát itt kezdik, és a legolcsóbb is, nincsen, hogy olcsó csipgyár, de a legkevésbé földbe döngölő csipgyár is több milliárd dollárba kerül felépíteni ma, hogyha újat akarunk építeni. A legdrágábbak, amik a legfejlettebb technológiát használják, és a legbonyolultabb csipeket állítják elő, a itt elsősorban a processzorokról van szó, tehát a számítógépek processzorai, a videókártya, hogyha a hallgatóid között vannak játékosok. Tehát azok a gyárak, azok viszont már közelítik, vagy már meghaladták a 10 milliárd dollár per gyár beruházási igényt. Tehát ez itt kezdődik, hogy ezeket a gyárakat megépíteni, ez egy őrületes beruházási igény, és ezt csak akkor teszik meg a gyártók, hogyha előre látják erre az igényt, és előre tudják, hogy ez hogyan fog megtérülni, ugyanis ezek a gyárak csak akkor gazdaságosak, hogyha folyamatosan megállás nélkül termelnek, mondjuk úgy, hogy legalább 90, de inkább 100% közeli ugye, kapacitás kihasználtsággal. Tehát itt kezdődik az alapvetés. A másik tényező az az, hogy a chipgyártás bonyolultsága révén ezeknek a gyáraknak a megépítése, hogyha ez egy teljesen új helyszín, teljesen új kapacitás, ez évekbe telik. Tehát nem lehet csak úgy, tehát még hogyha a pénz rendelkezésre is áll, nem lehet egyik napról a másikra gyárakat bővíteni és felhúzni.
Dani, ezt mind a kettőt értem. Amit nem értek, az az, hogy miért pont most vált ez ilyen akuttá, hiszen ugye, ahogy mondtam, egyrészt ingadozások eddig is voltak a keresletben, másrészt azt ugye előre lehetett vetíteni, hogy nőni fog a kereslet. Tehát, hogy ezt senki nem gondolhatta az elmúlt 10 évben, hogy kevesebb autót, kevesebb játékkonzolt fognak az emberek vásárolni, tehát bővíteni lehetett volna eddig is, meg keresleti ingadozás eddig is volt, de most valami, mintha valami egészen különleges helyzet lenne.
Igen, ez így van, ez így van. Ez a következő faktor, de csak azért akartam leszögezni, hogy tehát a chipgyártó kapacitás, egy mondjuk az, hogy 12 hónapon belüli léptékben, az majd, hogy nem fix, tehát adott, azon nem lehet sokat csinálni. Hogyha mondjuk 24 hónapra bővítjük a horizontot, akkor már lehet pár gyárban, ha van még hely, hozzáadni új gyártósorokat, de hogyha tényleg ez már túlmutat egy szállítónak, egy beszállítónak a meglévő gyártelepeinek a kapacitásán, akkor teljesen új gyártelepet felhúzni a chipgyártásra, ott már tényleg több évről beszélünk, illetve itt több ezer vállalatnak a koordinációjára van szó. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy chipgyártó, amögött valójában van több ezer másik beszállító, és azoknak a kapacitásai is lehetnek szűk keresztmetszetek, és bármelyik akár látszólag kicsi, jelentéktelen cégnek a kapacitás határa, az meg tud borítani egy ilyen kapacitást. A te kérdésed, hogy miért most történt, ez valójában azért most történt, hiszen a járvány miatt sok cég nem tudta, hogy mi is lesz, ezért az egyik reakció, ugye az autógyártók, az eklatás példa ennek, ugye teljesen egy szóviccel éve behúzták a kéziféket a gyártáson, és megijedtek attól, hogy most akkor mi lesz itt az autókkal, az emberek otthon vannak, nem mennek sehova, nem kell bejárni dolgozni, ugye sok nyugati országban a mai napig még csak most kezdett el visszatérni az irodába járás, az Egyesült Királyságban itt a mai napig töredék kapacitáson mennek az irodák, tehát lecsökken drasztikusan az igény az autózásra, tehát ez volt az első gondolata az autógyártóknak, ezért leállították a chipbeszerzéseiket. Az autógyártókról még annyit érdemes tudni, hogy az elmúlt évtizedekben átálltak az úgynevezett valós idejű raktárkészletezésre, tehát ők nagyjából csak pár napnyi raktárkészlettel rendelkeznek sok termékből, vagy sok komponensből egy adott gyártótelepen. Ugye ez mondjuk csipeknél azért több, mert a csipeket azért nem lehet olyan gyorsan beszerezni, de itt pár heti készletről, vagy egy havi készletről van szó. Na most ezt felélték az autógyártók szépen lassan, vagy nagyon, nagyon lecsökkentek a készleteik. Nem rendeltek, ugye nem adtak le megrendeléseket a jövőre nézve. Itt fontos az a faktor, hogy a chipgyártás nem is gyors, tehát nem csak felépíteni egy chipgyárat nem gyors. De ha leadsz egy megrendelést, annak az átfutási ideje az sok hónap. Tehát hogyha egy gyártóval meglévő megállapodásod van, és ma felvesszük a telefont, és azt mondjuk, hogy nekünk kell még 100 000 darab ebből a chipből, amit egyébként is már gyártunk veletek, akkor annak legalább 3 hónap az átfutás ideje. Hogyha hozzá kell adni egy terméket partnernek, meg kell drasztikusan növelni esetleg, és nincs azonnal kapacitásuk, csak később, akkor inkább 6 hónapról van szó, és ez így csúszik tovább.
Azt olvastam erről, hogy ennek egyrészt az az oka, hogy nagyon lassú ez a gyártási folyamat, tehát magát a csipet is, másrészt pedig, hogy le vannak kötve előre, tehát még normális időben, amikor nincs válság, akkor is le vannak jó előre kötve a kapacitásai a gyártók.
Így van, tehát pont ez történt, hogy egy csip, tehát azért 3 hónap az átfutás, mert 3 hónap legyártani egy csipet. Tehát, hogy ugye elkezdődik ezeknek a nagy szilícium szeleceknek, ezt úgy kell felfogni, mint egy nagyon nagy ostya, vagy egy nagyon nagy süteményszerű ugye, szilíciumlap, ez belemegy a gépekbe, ugye betöltik gépekbe, sokszor kézzel ott ilyen űrruhaszerű öltözékbe öltözött emberek, és ez 3 hónap múlva bukkan elő a gyártósor végén, most nagyon leegyszerűsítettem, és több száz, vagy akár néhány esetben 1000 lépés, gyártási lépést követően, és utána ugye szállítják el tesztelni, feldarabolni ezeket a szeleteket,
illetve ez becsomagolni. Mert ugye hozzászokott a szemünk ahhoz, hogy manapság az iparban minden úgy megy, hogy pikpak megvan.
Nem, hát itt jön be ilyen. A bonyolultság. Itt jön be a bonyolultság, hogy a fizikát megerőszakolni, a bonyolultságot nem lehet megerőszakolni. Tehát amikor mikrométeres és nanométeres léptékben akarunk manipulálni anyagot, kémiai eljárással lemaratni, levilágítással utána ott bele, ugye mondjuk azt, hogy égetni, bele rávilágítani formákat, és ugye ezek a csipek sok rétegből épülnek fel, ezek a struktúrákat ugye le kell ugye a maguknak, a mérnököknek ezeket a lépéseket bontani egyszerű lépésekre, és ez több száz lépés, és egy-egy lépés az akár sok óra is lehet, és ugye itt fontos megint az, hogy minden gépet mindig járatni kell, és ki kell használni, mert csak így gazdaságos, ezért nyilván van olyan, hogy a szilícium szelet várakozik a következő gépre sorba. Ezért kerül 3 hónapban.
Na most Dani, a másik dolog, amit olvastam, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, hogy azért is megugrott a kereslet, mert hogy az emberek ugye a Covid miatt otthon ültek, kint nem tudtak olyan sokat költeni, igen, tehát nem tudtak nyaralni, meg étterembe járni, egy csomó pénzük megmaradt, és már azoknak persze, akiket nem rúgtak ki, tehát a felső középosztálynak, és elkezdtek a lakásukba venni mindenfajta ilyen szórakoztatóipari cuccot, tévéket, számítógépeket, ugye a tanuláshoz, zoomoláshoz, számítógépet, mobiltelefont, a szórakozáshoz, gamekonzolokat, és hát hosszan sorolhatnánk. És hogy egyszerűen egy hatalmas, olyanokat olvastam, hogy 20-30%-os emelkedés volt a keresletben ezek iránt, a termékek iránt.
Ez pontosan így van, és fontos megfigyelés ahhoz megérteni, hogy ugye ott tartottunk, hogy az autógyártók nem adtak le megrendeléseket, és nem csak arról van szó, hogy lassan készülnek ezek a csipek, hogyha már egyszer nincs elég belőlük, hanem a gyártási kapacitásoknak egy nagy részét felszívták közben a más elektronikai termékek, amit te mondasz, részben azok is. Arról van szó, hogy elvesztették például az autógyártók a pozícióikat a csipgyártóknál, nem csak úgy a pozícióikat, hogy mint alkupozíció, hanem konkrétan feladták, lemondták, ugye kiléptek a sorból, mondjuk így, tehát ők feladták a sorban a helyüket, elsétáltak onnan, majd utána rohantak vissza, hogy de hát nekem mégiscsak kell vásárolnom, amire nyilván a csipgyártók azt mondták, hogy hát elnézést kérünk, de mások már rég beálltak a sorba és jöttek, és felvásárolták az összes létező.
Ez nagyon érdekes. A másik, amit olvastam, hogy okolható ezért a dologért a bitcoin bányászat is, mert hogy ugye a bitcoin bányászatnál ma már rengeteg számítókapacitásra van szükség, ehhez ugye sorba kötnek számítógépeket, és ilyen bitcoin farmok vannak tulajdonképpen, és hogy ez is leköt óriási chip kapacitásokat.
Ez így van, persze én itt azzal vigyáznék mindenképpen, hogy a bitcoint vagy bármelyik másik kriptovalutát így, tehát hogy azokat okoljam egyedül azért, mert hiány van, mert valójában bármelyik részét a fogyasztásnak rá lehet bökni, és ki lehet kiáltani okozónak, de ez mindenképpen így van, tehát a bitcoin bányászat, a kriptovaluta bányászat, ugye az rengeteg elektronikai kapacitást fel tud szívni.
Csak talán egy mosógép hasznosabb, mint egy kriptobánya.
Hát ebben én nem tudok véleményt nyilvánítani, ez nézőpont kérdése. Igen, tehát hogy társadalmilag igen, ez szerintem vitathatóan, de kijelenthető, hogy egy mosógép hasznosabb. Ugye ez nem hatja meg azokat, akik mondjuk megpróbálnak meggazdagodni mondjuk kriptovaluta bányászatból, és nem érdekli őket, hogy ebből probléma van más.
Igen. Na most a következő, amit szintén lehet olvasni, hogy az is egy probléma, és akkor ebben menjünk bele egy kicsit részletesebben, hogy ennek a chipgyártásnak a földrajzi koncentrációja is megdöbbentő. Tehát az ember azt gondolná, hogy hát ilyen technológiát szinte mindenhol a világon elő tudnak állítani, aztán utána, meg ilyen normál esetben az ember nem nagyon érdeklődik, hogy hol és ki csinál csipeket, de amikor jön ez a szűk keresztmetszet, meg ez a válság, akkor hirtelen a csapból is az folyik, hogy Tajvan, és azon belül is ráadásul egyetlen egy gyártó, ez a TSMC nevű gyártó, aminek arról cikkezik az egész világ most már, hogy mi van a TSMC-vel. Hogy van ez? Miért van az, hogy ennyire egy ország és egy gyártó? Nyilván nem ilyen egyszerű a helyzet, de valamiért mégis ezt sugallja az üzleti sajtó.
Ez azért van így, mert a chipgyártás, tehát többféle fő kategória van, tehát memória, processzor, stb. A TSMC az a cég, amikre utalsz, az a processzor típusú chipeknek a bérgyártásában világelső. Szinte mondhatni, hogy megkérdőjelezhetetlenül vezeti technológiailag a piacot is. Ez, hogy miért pont Tajvanon, ez szerintem túlmutat talán a mai podcast keretein. Mindenképpen benne van az a dinamika, hogy a chipgyártás az, ugye a komplexitás és a költség vonzata révén egy kicsit olyan, mint a hegylakó sorozat, vagy a hegylakó franchise, tehát hogy csak egy maradt. Van egy olyan jelenség, ami véghúzódik az elmúlt 50 éven, hogy az a gyártó, amelyik nagyobb piac részesedéssel tud üzemelni, több bevétele van, több profitot termelni, az többet tud költeni a technológiai fejlesztésre, több gyárat tud felhúzni, és ez egy ilyen pozitív visszacsatolássá épül fel. A riválisok számára borzasztóan nehéz, illetve a legtöbbik számára lehetetlen, nem csak, hogy kiütni a nyerekből a vezetőt, hogyha csak a vezető cég nem ront el valamit, amire szintén van példa. A TSMC mostában nem rontott el semmit technológiailag. De ha csak nem ront el valamit a vezető cég, akkor lehetetlen kiütni a gyerekből, sőt, inkább azon kell aggódni, hogy többiek ne menjenek teljesen tönkre.
Tehát ez ugye... azért van, Dani, ez azért van, mert ők standardokat vezetnek be, és hogy a piacvezető bevezet egy standardot, akkor nem tudnak a többiek ebbe becsatlakozni, vagy azért van, mert ők mindig egy kicsit előtte járnak a többieknek, és annyival jobbak a csípjeik, hogy nem érdemes mástól venni, vagy miért van?
Így van, tehát a TSMC esetében arról van szó, hogy felépítettek egy, hát ugye ez sok összetevős, hiszen ők bérgyártók, tehát ők gyártanak csipeket például az Apple számára, tehát azoknak, akik játszanak szájtépen, azoknak mondom, hogy az Nvidia, az AMD, vagy AMD chipjeit ők gyártják, de lehetne ezt a sort folytatni a végtelenségig. Tehát rengeteg egyébként ismert óriás vállalatnak gyártanak chipeket, amelyeket nem ők terveznek, tehát ők bérgyártó, tehát ők megkapják mondjuk úgy a tervrajzokat. Nagyon leegyszerűsítem, hiszen a tervrajzoknak már pontosan a TSMC technológiára kell vonatkoznia, tehát ez egy nagyon közeli kooperáció, de megkapják és legyártják és leszállítják ezeket a csipeket, amelyeket aztán más cégek beépítenek mondjuk okostelefonba, számítógépbe kezdik. Hogy miért a TSMC? Azért, mert ők voltak azok, akik lépés előnyt tudtak szerezni évtizedekkel ezelőtt, tehát még a 90-es években, 2000-es években, a riválisaikkal szemben, tehát akik más bérgyártókkal szemben. Ez az egyik, és mindig ugye sikeresen tudtak jó gyártástechnológiát időben megfelelően lefejleszteni, amely megfelelte az ügyfeleiknek, illetve egyre több ügyfélnek volt alkalmas, ez az egyik. A másik faktor pedig, amit ugye ez a hegylakó faktor, hogy 30 évvel ezelőtt sokkal-sokkal több vállalatnak volt saját csipüzeme. Akár 20 évvel ezelőtt is, még mondjuk az AMD-nek is volt, ugye processzorgyártóról van szó, voltak saját csipgyártó üzemei. Ezeket el kellett adniuk, mert nem bírták fenntartani a beruházási igényt, nem tudtak lépést tartani, ugyanúgy, ahogy az IBM is például kiszorult, a, ugye sokáig vezető volt chip technológiában és chipgyártásban, és manapság már csak fejlesztési, tehát ilyen laboratóriumi szinten tartanak fönn chipüzemeket, tehát nem tömegtermelésre. Tehát ez tovább erősítette a TSMC-nek a pozícióját, hogy ezek a cégek, amik már nem tudták megengedni maguknak, hogy saját maguk gyártsák, ezek mind vitték az üzletet a TSMC-hez, ami azt jelentette, hogy még több pénzük volt, még több nyereségük lett, és még többet tudtak költeni, még több embert tudtak felvenni kutatásfejlesztésre.
Ez mindenleg ellentmond a standard közgazdasági könyveknek, amik ugye azt sugallják nekünk, hogy a kapitalizmus az azért marha jó, mert ott nagyon sokan versenyeznek, és a verseny miatt olcsóbb és jobb lesz minden. Ehhez képest itt meg azt látjuk, hogy hát ilyen monopólium, vagy legalábbis oligopólium van ezen a piacon. Egyszerűen természetesen kialakul egy ilyen, tehát még csak hibáztatni sem tudjuk őket, hiszen amiket leírsz itt, azok teljesen természetes folyamatoknak tűnnek.
Régen jártam már iskolába, de nem ezt hívjuk, szerintem ezt hívjuk természetes monopóliumoknak, nem? Tehát, hogy magának a piacnak a természetéből fakadóan, tehát a technológiai fejlesztési igény, ami már csak a technológiai fejlesztés került több milliárd dollárba manapság, ez mondjuk pár százmillió volt 20-30 évvel ezelőtt. Egy modern üzemnek, chipgyárt üzemnek a felhúzása az mondjuk 30 évvel ezelőtt volt mondjuk, szerintem kevesebb, mint 1 milliárd dollár, ma már 10 milliárd dollárról beszélünk.
Én értem, tehát, amit mondasz, de ugye hagyományosan a természetes monopólium az olyas valami, mint például a vasút, ahol ugye nem érdemes egymás mellé 20 vasúti sínt fölhúzni, hanem ugye akkor a különböző vasúti cégek ugyanazon a sínen közlekednek, de a chipgyártásra, meg általában lehet. Elektronikára nem szoktuk úgy gondolni, hogy az természetes monopólium, tehát ahogy leírod, az azzá válik, de hát ugye ezzel a logikával nagyon-nagyon sok iparág úgymond természetes monopóliummá válhat, hiszen ezek a méretgazdaságossági előnyök, igen, ezek a technológiai előnyök, ezek tulajdonképpen olyan iparágokba is, amiket azért hagyományosan nem úgy jött az eszedbe, hogy ez természetes monopólium, igen, pont az a megdöbbentő, hogy ezek is azzá válnak.
Nem tagadom, hogy ez esetleg furcsa, vagy hogy ez ugye, az kétségtelen, hogy ez szűkíti a versenyt, és csökkenti a versenyt. Persze most óvatos vagyok, mert lehet, hogy elmélet mikroökonomiai megközelítéssel nem pontosan használom ezeket a fogalmakat, hogy most ez valójában hasonló-e bármilyen szinten, mint mondjuk a vasút, de az én szememben nem különbözik azért, mert ugye a vasútnál is azért nem csináljuk ezt, mert hát kidobott pénz az ablakon, hogyha duplikáljuk, de ez valahol ugyanígy, ami nem térülne meg, ugye a megterülés nincs mögötte. De a chipgyártásnál ugyanez van, csak a chipgyártásnál még bejön az a tényező is, ami talán a vasútnál kevésbé erősen jelenik meg, az pedig a technológiai fejlesztésnek a természetszerű drágulása és igénye, tehát hogyha megfordítjuk ezt az évrendszert, nem azt mondjuk, hogy ez magát, önmagát gerjesztő, tehát természetes monopóliummá fejlődő iparág, hanem megfordítjuk és azt mondjuk, hogy jó, de itt akkor is legyen, nem tudom, 10 ugyanolyan szinten lévő gyártó, vagy 100, akkor egyszerűen arról van szó, hogy az a technológiai szint, amin ma vagyunk chipgyártásban, az nem létezhetne.
Persze, én értem, amit mondasz, csak ugye ez egy kicsit ellentmond a versenyről alkotott fogalmunknak. Menjünk egy kicsit a tervezés irányába, ugye említetted korábban, hogy a TSMC hát csak részben tervez, de igazából nem ő tervez. Ugye a chip tervezés az egy külön sztori, egy külön történet, és akkor ugye erről olvas az ember, ott is úgy tűnik nekem, hogy ott is eléggé oligopolisztikus a helyzet, ott amennyire én tudom, ilyen brit meg holland cégek vezetik globálisan ezt az iparágot, tehát hogy ott is eléggé koncentrált a piac.
Igen, sokkal kevésbé, mint a chipgyártásnál, de itt viszont bejön a standardizálásra való igény, tehát itt pedig az egyik nagy hajtóereje ennek, nem feltétlenül a méretgazdaságosság, ugyanakkor azért azt sem lehet félresöpörni még itt sem, hiszen egy modern chipnek a megtervezése, hogyha te most el akarod dönteni, persze megint az, hogy milyen chipről van szó, tehát ez lehet nagyon egyszerű chip, ami mondjuk nem annyira drága megtervezi, de hogyha mondjuk azt gondolod, hogy neked van valami zseniális koncepciód, és te mondjuk kihívója akarsz lenni a processzorok terén az Intelnek, az AMD-nek és az Nvidia-nak, na ott akkor 100 millió dolláros nagyságrendű induló pénzről beszélünk, amit mondjuk, hogyha megnézzük megint a valóságot, és tehát az elmúlt éveknek, elmúlt 10 évnek különösen a történetét, akkor inkább úgy lehet ezt reálisan nézni, hogy minden évben egy befektetőnek, aki le kell rakni az asztalra 100 millió dollárt, amit ők hajlandóak akár elveszíteni teljesen, tehát akár zéró megtérülés is benne van a játékban, tehát ez ilyen léptékű kockázat, hogy évente 100 millió dollárt bele kell pumpálni mondjuk 10 éven át, hogy egy esély legyen arra, hogy ez megtérül. Igen, de ugyanakkor, amit te megfigyeltél, hogy itt is azért viszonylag kevés a szereplő, ez pedig egyszer a szoftverfejlesztés diktálja részben. Egy olyan processzor, hogyha kitalálsz egy olyan processzort, ami egy olyan nyelvet beszél, amit eddig senki nem használt, és nincsenek rá szoftverek, és mindent újra kell igazítani, a szoftvereknek át kell írni, mondjuk úgy, hogy a gépi nyelvét, ahogyan a géphez beszél, akkor az nem egy vonzó processzor, akkor sem, hogyha sokkal jobban teljesít sok esetben, mint a meglévőek. Tehát itt jön az be, hogy például a brit cég, gondolom, az ARM, amire utaltál, tehát az ARM nevű cég az, amelyik abból csinált egy nagyon sikeres vállalkozást, hogy ők ezeket a standardeket fektették le, illetve mindenféle chip terveket, tervrajzokat készítettek, és ezeket meg lehet vásárolni tőlük, illetve akár még fizetni is nekik még több pénzt, hogy esetleg ezeket az egyedi igényekhez igazítsák, tehát egy adott termékhez igazítsák, és akkor ezeket meg lehet venni tőlük, és ezeket el lehet, most nagyon égint csak elnézést az egyszerűsítésére, el lehet vinni ezeket a tervrajzokat a TSMC-hez, a más bérgyártókhoz, ahol legyártják ezeket a csipeket, majd ezeket be lehet építeni autóba, telefonba, számítógépbe, akármibe. Ezek elsősorban ugye processzorok vagy kommunikációs csipek lennének.
Na, ez a standardek. Amiket eddig említettünk, ugye azt mondtuk, hogy hát a chipgyártás az nagyrészt Tajvanra koncentrálódik, mondjuk Dél-Koreát szokták még emlegetni, kisebb részt.
A memória gyártás az Dél-Korea, igen.
Samsung, azt hiszem. Aztán ugye a tervezés az a briteknél van, stb. De hogy hol van ebben a képben az Európai Unió? Most jött ki egy érdekes elemzés, nem régen olvastam, ami gyakorlatilag oda konkludál, hogy hiába nagyon fejlettek az Európai Unió országai, de ezekben az iparágokban egyáltalán nem rugunk labdába, és importra szorulunk. Ez elég fura, nem?
Ezt tudom erre mondani, hogy mindenki importra szorul. Tehát nincs olyan régió a világon, nincs olyan nemzet a világon. Az Egyesült Államok borzasztóan erős chip tervezésben, chip technológiában, ugye az Intel, Micron az memória, Intel ugye processzorban vezet, ugye az IBM a mai napig fejleszti magát a technológiát, ott épít gyárat az egyik bérgyártó, a GlobalFoundries, illetve rengeteg ugye beszállítói láncok emiatt nagyon erős, kezdve a szoftver eszközök berendezésekig, de ez még ők sem, tehát az Egyesült Államok sem lenne képes önellátásra a chipek terén. A chipgyártás az hogyha keresünk valamilyen nagyon nagyot akarunk mondani, és filozófikusak akarunk lenni, akkor a chipgyártás az a globalizációnak kiteljesedése és kicsúcsosodása. Tehát ahhoz, hogy egy modern chipet legyártsunk, és bármilyen terméket legyártsunk a világon, amelyekhez chipek kellenek, ahhoz szinte a teljes bolygó összefogása, most egy kicsit ezt elhúzom, de teljes bolygó összefogása.
Ez sok iparágban van így, csak azt nem látom, hogy ennyire koncentrált lenne. Tehát az, hogy mondjuk a legtöbb iparágban ide-oda szállítjuk a komponenseket, és nagyon komplex, és nagyon sokan vesznek részt benne, ez most már majdnem minden iparágra igaz, de hogy ennyire koncentrált lenne, és hogy az Európai Unió ennyire kiesne belőle, én ilyen iparágat keveset tudok.
Az Európai Unió nem esik ki teljesen ebbe, sőt, tehát ez túlzás, csak az Európai Unió, vagy az Európán Unión belül nincsenek olyan egyébként közismert vállalatok, másodszorban olyan vállalatok, amelyek versenyeznének ennek az egész területnek a csúcs technológiájánál. Tehát, hogy az egy csúcs technológiai gyártás mai szemmel, az nem nagyon van Európában. Ennek megint egyébként ez sem teljesen igaz, mert Írországban például az Intelnek vannak csúcs technológiai gyárai, illetve tervezik fejleszteni, hogy a legújabb technológiát hozzák Írországba. De persze az egy amerikai...
Ez igazából amerikai.
Igen, az egy amerikai vállalat, igen, igen. De vannak európai központú fejlesztő gyártó cégek. Ezek kevésbé ismert leteken mozognak, de például az autógyártásban nagy beszállítói, tehát chipbeszállítói hálózatok vannak Európán belül is. Csak ezek nem a csúcs technológiát
képviselik. Oké, csak akkor ugye az a kép, hogyha egy kicsit egy ilyen vendéglátás analógiát ráerőltethetek a chipgyártásra, akkor ugye vannak hát ilyen Michelin csillagos éttermek, vannak nagyon jó éttermek, vannak így az átlagos éttermek, meg vannak ezek a zsíros lebújók, és hát igazából a Michelin csillagos éttermek, aha, akkor ebben az iparágban, Tajvanon vannak, meg Koreában, és aha, Európában nem nagyon vannak ilyenek.
Hát ha ezt az analógiát nézzük, akkor igen, ebben van valami mindenképpen, tehát Európában nincsenek csúcstechnológiai processzor vagy memóriagyártó üzemek, ez így van. Ezzel együtt ugye azok a komponensek, amiket Európában gyártanak, az ugyanúgy elengedhetetlenek és kritikusak. Tehát itt azért nyilván egy kicsit árnyalódik ez az analógia, mert még egy étterem nem igazán függ attól, hogy mit csinál a másik, ugyanakkor, hogyha mondjuk az európai beszállítók, mondjuk legyen megint az autó, az egy jó példa, mert elég bonyolult, és mindenki érti, hogy mit csinál. Hogyha az autókat nézzük, hogyha mondjuk az európai beszállítók, az NXP Hollandiával, az Infineon, ezek a beszállítók nem tudnak olyan terméket szállítani, ami kell egy autó legyártásához, akkor hiába van csúcs technológia Tajvanon és Koreában, azokkal nincsenek beljebb az autógyártók. Tehát nem tudják helyettesíteni. Tehát ezek speciális alterületei a csipgyártásnak, specializációról van szó, amely különféle igényeket szolgál ki. És itt még egy gondolatot hadd szúrjak be, csak nagyon röviden, hogy amikor a hiányról beszélünk, a chiphiányról, az pont érdekes módon elsősorban nem a chipgyártás Michelin csillagos részein jelentkezik a legerősebben, hanem a közétkeztetésnél. Tehát, hogy ez az egyáltalán nem érdekes, nem szexi, senkit nem érdekel, az újságok nem írnak róla, mert nem lehet jó sztorikat írni, mert hiszen ez nem csúcs technológia, mert itt nincsen milliárdos profitról szó feltétlenül, vagy valami őrületes lépésről, hanem ezek a kevésbé érdekes, mondjuk kijelzővezérlő miniatűrkontrollerek, a motorvezérlő kontrollerek, a szenzorok egy autóba, amik belemennek, vagy másik. Tehát ilyen csipekből van a legsúlyosabb hiány, illetve ha még kevésbé érdekes területre akarunk menni, akkor alapanyag szinten vannak bizonyos területeken súlyos hiányok. Azok az anyagok, amelyek ahhoz kellenek, hogy mondjuk ugye ezeket a csipeket, ezt úgy mondjuk, hogy becsomagolás, tehát packaging, tehát becsomagoljuk ezt utána, ezt a csomagot, amiben a csip lakik, ugye sokszor ez egy ilyen kerámia, nem doboz, egy kerámia ugye felülete alatt lakik, és egy ilyen foglalatba ültetik bele, és ezek az összetevők sokszor, amikből hiány van ezekből a fémekből, kerámiából, alapanyagokból, és ezért nem tud haladni a csipgyártás.
Na azért erőltetem én igazából ezt a nagy régiók közötti versenyt, mert ugye közben meg azt látjuk, hogy hát egy iszonyatosan erős konfrontáció lett a csipek területén Kína és az Egyesült Államok között. Mert ugye korábban az volt, amit leírtunk az előbb, hogy hát azt gondoltuk, hogy majd mindenki szépen békésen együttműködik, Kína lesz a világ gyártója, Amerikába terveznek dolgokat, és ez majd így szépen el fog működgetni. Mondjuk Európa már ebbe a tervbe sem volt nagyon benne. De az elmúlt években, főleg Trump alatt, ugye azt láttuk, és igazából Biden egyelőre nem sokat változtatott ezen, hogy egy bizonyos ponton az amerikaiak azt mondták, hogy ez most így nem annyira jó nekünk, mert a kínaiak kezdenek bizonyos technológiákban a fejünkre nőni, és elkezdték megtagadni tőlük többek között a chip technológiát is. És most ugye minden arról szól, hogy a kínaiak tudnak-e, és hogy mikor fognak tudni olyan csipeket gyártani, amivel tulajdonképpen a globális versenyben megkérdőjelezhetetlenül előre törnek. Tehát most már nagyon sok cikk arról szól, hogy ha egyszer képesek lennének Michelin csillagos csipeket is gyártani, akkor tényleg nincsen visszaút, akkor olyan globális tech dominanciája lesz Kínának, hogy nem kell megvárni azt, hogy egyfőre jutott GDP-ben megelőzze az USA-t, hanem sokkal hamarabb a világ legerősebb országává válik.
Ez nagyjából így van, jól összefoglaltad a geopolitikai hátszerét ennek a folyamatnak. Igen, tehát az amerikaiak nem nézik jó szemmel, hogy van egy másik, mondjuk úgy, hogy világhatalom, vagy nagy hatalom, amely kihívó tud lenni a globális szintéren. Sokáig az Egyesült Államok Kína politikája abból állt, hogy egy kicsit ez az ilyen naív optimista, hogy hát ugye ahogyan fejlődik az ország, ahogyan gazdagszik, majd úgy egyre szelidebbé válik majd ez az egész sztori és ez a rezsim, tehát nem lesz konfrontáció, hanem majd meglátják ők is a fényt a kapitalizmusban és a demokrácia útjában, és ezért ugye egy demokratikus állam az, azt mondja nekünk a politika elmélet, és a geopolitika, hogy az az kevésbé veszélyes, és jobban lehet középszerű stabilitásra ott számítani, tehát nincsenek őrületes kilengések, illetve jobban lehet diplomáciailag kapcsolatba lépni egy olyan hatalommal. Tehát ennek a teljes ellentéteit látjuk kifejlődni az elmúlt, hát megint csak az elmúlt 10 évben erősödött ez fel. A mai kínai rezsim ugye eldurvult az azt megelőző 20 évhez képest is. Nem csak világpolitikai ambícióban, hanem belpolitikai is eldurvultak. Kínaiak a kapcsolatban, én itt azért nagyon óvatos vagyok, mert én annyit tudok erről, mint bárki más, olvasom az újságokat, de hogy ugye nekik a külpolitikájuk is a belpolitikáról szól, hogy mutatni kell a nemzeti erőt és a büszkeséget, a gazdasági érdeket is ugye akarják tolni, és ennek a megnyilvánulása a külpolitikai. Na most ezt az amerikaiak nem akarják, tehát az gyakorlatilag, amit valamilyen szinten elkerülhetetlen, azt az amerikai késletetni akarják az elkerülhetetlen. Rájöttek arra Washingtonban, hogy ennek az egyik területe, ennek az egyik komponense az a chipgyártás. És ez azért van, mert a chipgyártás megint csak a természetes bonyolultságánál fogva, és az ott lévő speciális szaktudásnál fogva, ha ott ütjük a kínaiakat, az tényleg fájni fog, és ez így is van.
Mitől ilyen speciális terület ez, Dani? Mert ugye én értem, hogy nagyon magas technológia. Ugye azzal kezdted, hogy ez talán az emberiség történetének a legmagasabb technológiája. De hát ugyanakkor ugye a kínaiak most már olyanokra képesek, hogy mondjuk van egy saját nemzetközi űrállomásuk. Az elmúlt hetekben befutotta a világ sajtót ez a hír, hogy valami szuperszónikus fegyvert indítottak el, amiről az amerikaiak egyelőre csak találgatni tudják, hogy ez hogy működik. Vannak elképesztő számítógépeik, meg mindenfajta AI kapacitásuk. Tehát tel is tele van a sajtó azzal, hogy a kínaiak ma már saját jogon, saját fejlesztésben, egy csomó területen 5. generációs mobil szolgáltatás világvezetők. Miért annyira nehéz ezekhez a technológiákhoz képest, hogyha Kína ezekre mind-mind-mind képes, miért annyira kérdéses az, hogy pont a csipeknél meg nem?
Több összetevője van. Az egyik az, hogy a termékek szintjén Kína mindenképpen, tehát korábban kezdte meg egyrészt a felzárkózást, tehát itt már inkább 30 évről van szó. Kínába települt át az évtizedek alatt ugye sok terméknek a gyártása. Tehát ilyen szempontból megfigyelni azt, hogy mondjuk a nyugati vállalatok, vagy a japán vállalatok ezt hogyan csinálják, és ugye onnan utána, hogyha egy kínai cég elhalászott embereket és felvette őket, most nem is kell feltétlenül ipari kémkedésről beszélni, csak egyszerűen magát a tudást utána megvette, aki ott dolgozott, meg látták, hogy ezek a technológiai folyamatok hogy mennek, hogyha egy másik amerikai vagy a európai japán cégnek akarták lemásolni a termékeit, ugye ezt meg lehet venni mondjuk úgy a boltban, a szétszeded, a csipeket valójában át lehet fűrészelni keresztbe, át lehet világítani mindenféle mikroszkóppal, tehát ki tudod elemezni, hogy mit csinálnak, lefuttatod rajta a szoftvert, nézed, hogy. Tehát fel tudod térképezni, és tudsz tanulni abból, hogy mit csinálnak más előtted járó vállalatok. A csipnek valójában az a két nagyon nehéz dolog van, az egyik, hogy ez nincs szem előtt maga a technológia. Tehát csak azért, mert egy csipet megveszünk, és megnézzük mikroszkóp alatt, abból tudunk következtetni arra, hogy milyen lépések és milyen módszerekkel gyártják, illetve tudunk szakmai, akadémiai publikációkat erről olvasni, de utána ennek az alkalmazása, ennek a receptje, az még nincs kész. Tehát a receptek, mondom, több száz lépésből állnak, több ezer összetevőt kell beszerezni, és itt jön be az összetevőknél az a faktor, hogy Kínát az Egyesült Államok, és ugye az Egyesült Államok képes arra, hogy mondjuk úgy, hogy az akaratát azt az egész világra mondjuk úgy rákényszerítse gazdasági dimenzióban is, tehát hogyha ők azt mondják, hogy ezt a terméket, ezt a technológiát nem lehet eladni kínai vállalatnak, akkor ugye először is felmerül a kérdés, hogy de hát ezt hogy gondolják, hogy megmondják nekünk, európaiaknak, mert megmondják az európaiaknak is, hát ezt úgy mondják meg, hogy nincs ez a cég a világon szinte, amely megengedheti magának, hogy elveszítse a teljes amerikai piacot. Tehát, hogyha egy chip technológiában utazó cég bármilyen komponenst szállít, és ha neki azt mondja az amerikai, mondjuk azt, hogy külkereskedelmi minisztérium, hogy nem adhatod el, akkor nem fogod eladni, ha csak nem akarod elveszteni a hozzáférést a teljes amerikai
Ezt én értem, Dani, de ezt valószínűleg ugyanúgy el lehetett volna mondani ezt a történetet annak idején. Az ötödik generációs mobil szolgáltatás esetében, ahol elvesztették ezt az előnyüket, ezt ugyanúgy el lehet mondani a
gyorsulásban,
minden más technológiában is.
De hogy ezeket a technológiákat le tudták dolgozni, ezeket a hátrányokat. Tehát, tehát valójában az a különbség, tehát hogy a különbség maga magyarázza, vagy maga demonstrálja itt a komplexitási különbségeket. Tehát egy 5G-s chipfejlesztésben, például a Huawei, ők például élen járnak, ugye mindenki, akivel eddig én szakmai életem során beszéltem, mindenki azt mondta, hogy az ötödik generációra a Huawei teljesen behozta a Nokia-nak, az Ericsson-nak, a bármilyen Qualcomm-nak a technológiai szintjét, mert most az elmúlt ugye 30 évben erre annyit költöttek, és mindig meg tudták ugye nézni azt, hogy hogy működik a riválisnak a terméke, mik azok a funkciók, és ezeket a tervezés, tehát mondjuk azt, hogy a chip tervezés szintjén le lehet dolgozni ezt az üretes hátrányt, a chip gyártás technológiai szintjén, ez azért nehéz, mert ugye a recept hiányzik hozzá, azt nem tudod megnézni mikroszkóp alatt, illetve az anyagok, és amit még nem említettem, az a maguk a gyártó berendezésekhez való hozzáférés. Tehát amikor a chipgyártás bonyolultságáról beszélünk, ott tényleg vissza kell mindig térni ahhoz, hogy itt több ezer vállalatnak a specializációjáról van szó, és több ezer specializálódott vállalatnak a koordinációjáról van szó. Na most, hogyha az amerikaiak ezt egyik pillanatról a másikra ezeknek a mondjuk azt, hogy berendezéseknek és az anyagoknak a folyását, meg szoftvereknek sokszor a folyását leállítják egyik napról a másikra Kína felé, rendkívül időigényes ezeket úgy lemásolni és replikálni.
Viszont mivel a kínai kormányzat végtelen összegeket költ erre, és nagyon sokan dolgoznak rajta, én azt sejtem, hogy igazából csak időkérdése, hogy ezt behozzák.
Igen, hát hogyha az idő végtelen, tehát hogyha olyan léptéket választunk, hogy ez bármeddig elhúzzuk az időt, akkor lehet azt mondani, hogy előbb-utóbb elkerülhetetlenül behozzák. Én erre azt gondolom, hogy egyébként ez nem annyira biztos. Tehát, hogyha megint csak visszatérünk ahhoz, hogy jó, oké, a pénz nem számít itt. Tehát leszögezhetjük, hogy a pénz nem igazán számít, mert a kínaiaknak mindig lesz plusz 10-20-30 milliárd dollárnyi pénze arra, amit erre el tudnak költeni. De akkor is azokat a szakembereket, mert itt ez nem egy általános szaktudás, ennek a kurre, tehát amikor csúcs technológiáról van szó, ezeket nem oktatják egyetemeken, tehát ezeket a tudásokat, ezeket csak a cégeken belül lehet megszerezni ezen a szinten, tehát a TSMC, a Samsung Electronics, az Intel, és akkor lehetne még pár más céget mondani, ahol létezik ez a fajta, ez a szintű technológiai tudás. Ez ugye nem egy embernek a tudása, hanem itt több száz, de inkább több ezer mérnöknek a tudása.
Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, hogy ráadásul nem csak a kínai állam fektet ebbe rengeteget, hanem ugye most jött ki a Wall Street Journal-on egy cikk, ami felfedte, hogy az amerikai befektető társaságok is, annak ellenére, hogy az amerikai állam elméletileg tiltja az exportját ezeknek a technológiáknak, de a kínai fejlesztésekbe az amerikai befektető társaságok és kockázati tőketársaságok írdatlan pénzeket raknak bele. Ami még érdekesebb, ugye mondod, hogy hát ezek cég technológiák, olvastam egy ilyen leírást arról, hogy a TSMC-nek a gyártó csarnokai környékén milyen biztonsági szolgálat van, tehát gyakorlatilag egy ilyen atomerőmű vagy CIA központ jellegű védelem van, hogy még a közelébe se kerüljön senki, hogy ezeket ellopja, de gondolom ennek ellenére ipari kémkedés azért itt is van, mint mindenhol, és ezért ebben a kínaiak persze nem olyan rosszak.
Nem, ez abszolút így van, ipari kémkedés van. Persze van az ipari kémkedésnek az a foka, amikor ugye, hogyha megfelelő mennyiségű belső dokumentációt tud valaki ellopni, és azt áttanulmányozzák mondjuk kínai szakemberek utána, az igen, az mondjuk nagyon aggasztó lenne, hogyha felvesszük a pozícióját az amerikaiaknak vagy a tajvaniaknak, az aggasztó egy-egy embernek mondjuk a beépítésével, vagy egy-egy embernek a tudásának a megszerzésével megint csak egy apró töredékét lehet ugye megszerezni a teljes technológiai képnek, és utána azt leképezni, ez borzasztó nehéz. De egyébként igen, igazad van, tehát ezeket védik nem csak a kínaiaktól egyébként, hanem ezt védik akár terrorizmustól, balesetektől, bármitől, hiszen ha egy-egy ilyen gyár kiesik, az nem csak a gyártónak jár katasztrofális következményekkel anyagilag, hanem teljes globális ellátási láncban, hogy ez olyan hullámzó hatást keltett, hogy akár az Apple kifogy az iPhone-ból, a ugye a Toyota nem tud szállítani autót utána, és a többi, és a többi.
Ennek olyan messze meg is történt egyébként, nem olyan régen volt valami tűz egy ilyen chipgyárban, ami óriási igen. kapacitásokat vett ki a rendszerben.
Ez így van, és ezek mind Murphy törvény, szerint a legrosszabb. Ugye sosem történhet jókor, de ugye ezek tipikusan még úgy rászoktak tenni egy lapáttal az egyébként is szoros határidőkre is, és szűkös kapacitásokra.
Olyan cikket is olvastam, ami arról szól, hogy miért akarja Kína annyira Tájvant. Nyilván egyrészt azért, mert ugye van egy ilyen történelmi ideológia, hogy egy ország vagyunk, ezt mind a két fél így gondolja, de azon túl Tájvanon sem úgy van, hogy mindenki gyűlölné Pekinget. Én voltam Tájvanon, ott elég megosztott a politikai élet, vannak, akik egyébként simán egyesülnének holnap Kínával, vannak, akik függetlenné akarnak válni, szóval nagyon sokfajta elképzelés van, és hát annak ellenére, hogy katonailag iszonyatosan rosszban vannak, ennek ellenére hát írtozatos nagy kínai befektetések vannak Tájvanon, még nagyobb tájvani befektetések vannak Kínában, tájvani üzletemberek sok százezrei élnek a mainlanden, és most már egyre inkább fordítva is, tehát én azt is el tudom képzelni, hogy még csak katonailag meg se kéne szereznie Tájvant Kínának ahhoz, hogy mondjuk adott esetben, és egyáltalán nem biztos, hogy látszik, hogy ugye a TSMC nemzetbiztonságilag együttműködik az amerikaiakkal, de hogy egyáltalán nem tartanám kizártnak, hogy ez megfordulhatna egy idővel, és akár Kínával is együttműködhetnének.
Puha, most olyan dolgokat mondasz, amihez én megint csak nem tudok mélységében hozzászólni. Két gondolatom van ezzel kapcsolatban, a geopolitikai, illetve csak a politikai logikát. Én mondjuk Hongkongot hoznám fel ellenpéldaként, és nem azért, hogy vitatkozzam veled, csak nekem az első reakcióm arra, amit mondtál, az Hongkong, hogy hát Hongkong a kínaiaké, semmiféle fenyegetés nem jelentett Hongkong 20 évvel ezelőtt sem Kínára nézve, sem diplomáciailag, sem gazdaságilag, sem tehát semmilyen szinten, ugye a britek szépen békésen visszaadták, de ezzel együtt is a kínaiak, és ez megint csak oda okodok ki ezzel, hogy ez a kínai belső politikai struktúrának egy következménye, hogy így sem tudták elviselni és megállni azt, hogy ne darálják be a hongkongi oldalt, és ugye ezért ugye volt ez a sok.
A hongkongi hétköznapi emberek tüntetnek, de ugyanakkor a hongkongi gazdasági elit a létező legszebben megtalálta az együttműködés Pekinggel.
Ez így van, én csak azt mondom, ha hétköznapi ésszel nézzük a dolgokat, akkor az én szempontomból egyrészt semmi értelme nem volt és nincs annak, amit Kína művel Hongkongban és Hongkonggal, mert semmit nem nyertek vele, semmilyen oldalról, illetve kontraproduktív. Tehát, hogyha azt mondták volna a hongkongiaknak, hogy legyetek egy ilyen félautonóm térség, és csináljátok azt, amit akartok, ti Kínához tartoztok, szabadon utazhattok Kínába, illetve a kínaiak egyre szabadabban utazhatnak Hongkongba, és így szépen lassan majd egyesülünk, mindig a határon, nem tudom, egymás kebleire emeljük egymást. Én nem hiszem, hogy ezzel bármit feladtak volna, de ezzel együtt is nem tudják elviselni annak vonatát, hogy tőlük független, akár csak ellentmondó vélemények legyenek, és ez szerintem megint csak az a belpolitikai igény, hogy nekik belül mondaniuk kell, hogy ez az egységes Kína, egy Kína üzenetet, és ezt folyamatosan harsogja a média, és ugyanakkor ezzel ugye belenavigálta magát, és minden rezsim belenavigálja magát abba a zsákutcába, hogy tévedhetetlenek.
Világos.
Tájvannal ugyanez van, hogy nem tudják azt felvállalni, ugye főleg azért nem, mert ez ugye a maoista forradalomig vezet vissza ez a történelmi törés, ugye ahogyan tanítják a történelmet Kínában, ahogyan ez az egész fejlődött, ugye ez gyakorlatilag a missziója, a kínai rezsim egyik önigazolása, és hogy miért nem lehet itt ellentmondás belül, és miért nem lehet, mert hogy egy missziója van a Kínának, ez pedig a Kína megosztottságának a megszüntetése, tehát egyesítés, illetve a múltbéli történelmi megaláztatásoknak a helyreállítása.
Világos.
A másik gondolat, az pedig nagyon gyorsan, hogy szerintem a kalkulációt Tajvannal kapcsolatban és a chipekkel kapcsolatban azért nehéz, mert azt gondolom, hogy az amerikaiak egyébként azzal, hogy elkezdték korlátozni nemcsak a technológiai hozzáférést, hanem ugye például a Huawei ilyen áldozati bárányként használják, hogy nem férhetnek hozzá például a TSMC-nek a gyártókapacitásához, vagy külön engedéllyel férhetnek csak hozzá, illetve külön engedéllyel vásárolhatnak csak csipeket, mondjuk az Intel-től, vagy az AMD-től, vagy a bármilyen cégtől, aminek amerikai technológia van a termékében, és hát persze egy chipben mindig van amerikai technológia. Én azt gondolom, és ez tényleg csak az én személyes, egyébként hozzá nem értő véleményem, hogy ezzel az amerikaiak valójában nagyon veszélyes játékot játszanak, hiszen én azt gondolnám, hogy amíg a kínaiak szabadon hozzáférnek például a tajvani technológiához és üzleti élethez, addig az valójában egy fékező erő a kínaiakra nézve. Abban a pillanatban, hogy az amerikaiak azzal fenyegetnek, hogy mi ezt elvesszük tőletek, akkor elindul egy kalkuláció a kínai oldalon, hogy akkor, ha ez megtörténhet, akkor nekünk arra mi a válaszlépésünk, és ezt mi megengedjük-e, és van-e olyan együttállása a geopolitikának, a katonaságnak, a katonai helyzetnek, amikor elhisszük azt, mi kínaiak, hogy ez egy ilyen visszanemtérő történelmi lehetőség, hogy lerohanjuk Tajvant.
Világos.
És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes
logikus,
játék.
Logikus. Logikus. Egy utolsó kérdést engedj még meg. Tudom, hogy nem könnyű, de arra szeretnélek kérni, hogy jósolj itt egyet. Mikor fog ez az egész globális chiphiány rendeződni? Tehát mennyire átmeneti kérdés ez, vagy mennyire tartós?
Hát a mostani hiány, mondjuk úgy, hogy ezt egy nagy ciklusnak fogjuk föl, akkor nálam sokkal okosabb emberek gondolják azt, hogy ez még évekig fog elhúzódni. Ez nem azt jelenti, hogy nem fog enyhülni, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz idővel, nem stabilizálódik itt a helyzet, és mondjuk lehet, hogy lesz hiány, de mondjuk ez már egyrészt hozzászakunk, másrészt pedig ez már sokkal kevésbé lesz dramatikus, mert a cégek jobban felkészülnek, tehát kevésbé kisebb frekvenciában fognak ezek megtörténni, de maga ez a szűkösség, ez valószínűleg még évekig fog húzódni, és itt csak visszautalni tudok podcast elején említett jelenségekre, hogy itt azért nagyon nagy átfutású, magas üzleti kockázatú lépésekről van szó, hogy mennyi kapacitást építsünk ki, hiszen most hiába mondják ma az autógyártók, a számítógépgyártók, az otthon elektronika gyártók, hogy de nekünk kell több chip, azt ők ugye nem garantálják, hogy mondjuk rendben, hogyha most a chipgyártók építenek több milliárd dollárért új üzemeket, akkor azt ők utána később is igényelni fognak annyi szállítási kapacitást. Azt írásba adni, viszont évekkel előre, mondom, tehát bármilyen vevőről is van szó, talán kivéve mondjuk, nem tudom, az Apple mondjuk ezt képes erre is megengedheti magának, mert ő neki annyira stabil és nagy volumenű a piaca, de hogy évekkel előre aláírni kötelező érvényű szerződést, hogy de igen, én garantálom, hogy ettől a gyártótól veszek minimum ennyi csipet, az pedig szerintem a legtöbb vevő nem hajlandó, vagy nincs készen erre, hogy ezt hosszú távon meg tudjuk oldani, hogy hosszú távú beszállítói megállapodás.
Világos. Szükség, nem lehet, hogy
ne pedig az azonnali piacon próbálnak, főleg az autógyártókra jellemző, hogy ügyeskednek. Onnan tudom olcsóbban meg.
Ja. Nem lehet, hogy az lenne az igazi megoldás, hogy le kéne állni a gazdasági növekedésnek? Tehát ugye klímaokokból amúgy sem kellene már még több autó, és még több autó, és még több autó. Az nem lehet logikus, hogy akkor folyamatosan növeljük a kapacitásokat, folyamatosan nő a kereslet. Lehet, hogy egy ponton azt kéne mondani, hogy akkor hát nem akarunk majd többet.
De ez egy érdekes kérdés, mert ezt a chipiparnak a kontextusában próbáljuk értelmezni, akkor én még azt is el tudom képzelni, hogyha most máról hónapra azt mondjuk, hogy na most akkor elég volt ebből a konzumidiotizmusból, és most már akkor ne vegyünk több dolgot, én nem vagyok benne biztos, hogy akkor az nem terelné át még jobban az igényt olyan termékekre, vagy olyan fogyasztási szokásokra, amelyek még több igényt generálnak. Erre tényleg a járvány volt egy remek példa, hogy ez nem csak elmélet. Tehát abban a pillanatban, hogy bezártuk az embereket 100 milliós tételben a lakásaikba, nem csak az, hogy ők laptopokat vettek, okostelefont vettek, routert, vagy akármiket vettek otthonra, vagy PlayStation-t, vagy Xboxot, hanem azt sem szabad elfelejteni, hogy amiket csinálunk ezeken a számítógépeken, azok mind generálják az igényt a háttérben, és így jön be az én hátterem, az adatközponti kapacitások iránt. Tehát ezek azok a hétköznapi embert egyáltalán nem érdeklő infrastruktúrák, amelyek kiszolgálják azt, hogy mi internetezünk, mi YouTube-ozunk, mi hallgatjuk ezt a podcastot, hogy ezek mind adatközpontokon átfutnak. Na most, hogyha tényleg azt mondjuk az embereknek, hogy ne fogyasszatok fizikai termékeket, és akkor ugye a Facebook azért, hogy elterelje a figyelmet a belső botrányiról, most kidobta a zavarosba ezt a metaverzum nevű dolgot. Ez számomra egy disztopikus jövőkép, de én azt gondolom, hogy ennek van realitása, hogy a társadalmak nagyon nagy részét be fogja akkor szippantani a virtuális valóság, hiszen az ember aktivitás által vezérelt lény, rengeteg dolgot pótcselekvésként csinálunk azért, mert valójában unatkozunk, és ez valójában az unatkozásnak egy formája. És akkor, hogyha mindannyi több százmillió vagy milliárd ember virtuális valóságban tölti a hétköznapjait, az olyan bődületes számítási informatika kapacitásokat fog lekötni, ami szerintem lehet, hogy még jobban meg fogja terhelni a chipiparnak a kapacitását. Szóval ebből a szempontból
Ez egy érdekes meglátás, hát ezt most már ebbe az adásban nem fogjuk tudni kibontani. Eltelt egy óra, úgyhogy igazából, bár nyilván ezt nagyon hosszú ideig lehetne még ragozni, de szerintem nagyjából, amik ma aktuális kérdések a chip hiánnyal kapcsolatosan, azt végigrágtuk. Én nagyon szeretném megköszönni neked, hogy ebben segítségemre voltál.
Én köszönöm a lehetőséget, Zoli.
Bizó Dánielt hallottátok, aki technológiai elemző Londonban, és a globális chip problémát elemeztük.
Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.